Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Az előző két alkalommal a János Evangélium 13. fejezetéről beszéltem, a lábmosásról és Júdásról. Arról, hogyan lett éppen Jézus e hatalmas szeretett cselekedetének hatására véglegessé Júdás szívében az árulás szándéka. Hogyan távozott el végleg Jézustól és a tanítványoktól. Még a vacsora termében kezdte Jézus elmondani azt a búcsúbeszédet, amelyet ugyanúgy egyedül János örökített meg, ahogy a lábmosás jelenetét is. A hosszú 14. fejezettől a 16-ig tartó beszéd azután folytatódott azon az úton, amelyen együtt elindultak a Getsemáni kert felé. Mostantól ezzel a beszéddel foglalkozunk, amelyet sokan az egész Biblia legmélyebb és legfontosabb részének tekintenek. Először is szükségünk lesz néhány bevezető gondolatra. A búcsúbeszéd műfaja, amelyben a nép valamelyik vezére élete vége felé elköszön híveitől, nem ismeretlen a Bibliában. Az Ószövetségben például a Teremtés könyvének 47. fejezete Jákob pátriárka búcsúbeszéde. A második törvénykönyv egészen Mózes búcsúszavainak tekinthető. A Józsué 23. fejezete pedig Józsué búcsúja, és így tovább. Az ilyen búcsúbeszédekben a távozni készülő vezér még egyszer összefoglalja tanításait, intelmeit, és rendszerint jövendől övéinek további sorsáról. Ebben a búcsúbeszédben Jézus szól például Péter árulásáról és a többiek hitének megrendüléséről, szól a Szentlélektről, a tanítványok egységéről, ő vele és egymással, a majdani egyházüldözésekről és egyáltalán az egyház jövőbeli sorsáról. Erre ezért van olyan nagy szükség, mert Jézus most van együtt övéivel utoljára. Hamarosan elmegy. Elmegy, és ezzel valami vadonatúj kezdődik. Egy új korszak. Az apostolok cselekedeteiben látjuk, hogy az apostolok valóban egészen új módon kezdenek munkálkodni. Fáradhatatlanul hirdetik az evangéliumot, igyekeznek menteni az embereket a kárhozattól, határozottak és magabiztosak. Mindez pedig Jézus földi életében még távol állt tőlük. Új a parancs is, amelyet most kapnak. Nem tételes szabályokat, hanem a szeretet parancsát. Aztán egészen újfajta kapcsolatba kerülnek Jézussal, szellemi-lelki kapcsolatba. Megújul imádságuk, mert most már Jézus nevében kérhetik az atyát. Megkapják a paraklétoszt, az új vigasztalót, a Szent Lelket, akinek erejében új módon értik meg Jézus tanításait és cselekedeteit, és így tovább. Minden megújul. És Jézus búcsúbeszéde erre az újra készíti fel őket. A beszédnek van egy feltűnő, különleges jellegzetessége a hasonló ószövetségi beszédekhez képest. Mindvégig a vigasztalás lelkülete uralja. Jézus őszintén minden szépítgetés nélkül elmondja, milyen kemény megpróbáltatások várnak egyházára a jövőben, de ezt végtelenül szeretetteljesen teszi a vigasztalás hangján. Mi is a vigasztalás? Először is odafigyelés a másikra, igazi figyelem, ami oly ritka ma is az emberi kapcsolatokban. De Jézus odafigyel övéire, tudja, hogy félnek a jövőtől, a Jézus nélküli jövőtől, félnek néptársaiktól, akik Jézust is üldözték, sőt, most csak hamar halálra adják, és Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy őket sem fogják kímélni. De félnek azért is, mert nem értik, miért engedi meg Jézus, hogy mindez megtörténjen. Tehát az első az odafigyelés. Azután a vigasztaláshoz tartozik az együttérzés, hogy az ember, mint most Jézus, beleéli magát a másik helyzetébe, mélyen együtt érez vele. Végül a vigasztalás reményt is ad a jövőre, ahogy Jézus ugyancsak teszi. Azt mondja, a remény forrása az, hogy bár ő elmegy, de visszajön. Visszajön értünk. Most e vigasztaló hang érzékeltetésére csak a beszéd elejét és végét emelném ki. Így kezdődik a 14. fejezet első versében. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, vagyis ne féljetek. És így is végződik 3 fejezettel odább, a 16. fejezetnek a 33-as versében, utalva az egész hosszú beszéd céljára. Azért mondtam el mindezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert én legyőztem a világot. Tehát így az eleje, meg a vége. És a beszéd közben is mindvégig ez az egyik vezérmotívum, a vigasz. Most, hogy némi áttekintésünk legyen az egészről, lássuk röviden a búcsúbeszéd tartalmát. A 14. fejezet lényege az út az atyához, Jézus útja és a tanítványok útja, valamint Jézus ígérete a Szentlélek elküldésére. A 15. fejezetben olvassuk a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szóló példabeszédet arról, hogy a keresztény élet lényege 2 dolog, a kapcsolat Istennel, Jézussal, és a gyümölcstermés. És ezek a legszorosabban összefüggenek, mert csak az tud gyümölcsöző életet élni, aki a legszemélyesebb kapcsolatban van az élet forrásával, Istennel, Jézussal. A 16. fejezetben Jézus egyházának történelmi útját és sorsát vázolja viszonyát a világhoz. A világ, amíg csak fennáll, üldözni fogja mindazokat, akik valóban az ő tanítványai. Mert másnak, magától idegeneknek látja őket. És hát azok is nem a világból valók, hanem Istentől. Ő, Jézus azonban, mondja, legyőzte a világot. Mármint az Istent elvető világot, amelynek logikus végső sorsa, mint hogy egyre távolodik az élet forrásától, az elmúlás. Ehhez a 3 fejezethez csatlakozik végül a 17. Jézus főpapi imája, amelynek 4 fő témája van. Az első, hogy mit jelent és miben áll az örök élet, amely nem a halál után kezdődik Jánosnál, hanem ma, a jelenben, akkor, amikor az ember átadja életét Jézusnak, és amely örök életet a halál sem veheti el. A második téma az ember megszentelése, megszentelődése, melynek során az ember teljes egészében Istené lesz. A harmadik téma Jézus földi tevékenységének egyik lényegét abban foglalja össze, hogy ő megismertette Isten nevét a tanítványokkal, ami nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy Isten megszólítható. Neve által jelen van az emberek között. Egészen itt van velünk, és jelenlétének ez az új módja átalakítja a világot. Miközben továbbra is végtelenül meghaladja a világot. A főpapi ima utolsó 4. nagy témája az egyház egysége, hogy a világ lássa és elhiggye, hogy Jézust valóban Isten küldte. Tehát így fest a főpapi ima vázlata, és mindezekről majd lesz még szó részletesen, amikor elérkezem oda a 17. fejezethez. Végül még egy utolsó bevezető megjegyzés. Jézus búcsúbeszédét nem tudjuk egészen úgy olvasni, mint más szövegegységeket, versről versre, mondatról mondatva, lineárisan haladva. Nem. Ugyanis tele van ismétlésekkel, logikai ugrásokkal, egy-egy fejezetnek vagy részletnek nemigen van logikus felépítése, és gyakori, hogy Jézus elkezd egy témát, majd egy másikra tér, és később megint az előzőre vissza. Például a Szentlélekről a három fejezetben 6 szakasz szól a beszéd különböző pontjain, és mindegyik nagyon fontosat közöl. Hát ezeket nem érdemes külön-külön olvasni és magyarázni, ahogy éppen sorra kerülnek, hanem sokkal hasznosabb egybe gyűjtve foglalkozni velük. Ennek a logikus felépítés hiányának, az ismétléseknek, a témáról témára ugrásoknak az oka talán egyfajta bőségzavara. Hiszen gondoljuk csak meg, Jézus most utoljára szól övéihez. Ezért még egyszer mindent a lelkükre szeretne kötni, ami fontos. És a helyzet azt mutatja, hogy erre szükség is volt, mert a tanítványok még mindig igen értetlennek bizonyulnak. Nos, hát ha ez így van, akkor mit tehetünk? Azt, hogy megkeressük a nagy témákat és súlypontokat, és azokról, mint egy kiragadva, külön-külön gondolkodunk, elmélkedünk. Ilyen súlypont például a Szentlélek, ilyen a közösség, sőt, egy különleges közösség a barátság témája, ilyen a gyümölcstermés, az egyház egysége, urával, vagy éppen a kereszténység és a világ viszonya. Ezek a legfontosabb témák. Aztán olyan is van, amikor egyetlen egy jézusi kijelentés hatalmas perspektívát nyit, mint például a 14. fejezet 29-es verse. Megmondtam nektek már most, mielőtt megtörténne, hogy amikor bekövetkezik, higgyetek. Itt aztán jól le lehetne ragadni, mert egész világot tár fel ez az egy mondat is Jézusnak a prófétai tevékenységéről, de ő nem megy bele ennek a részleteibe, hanem nekünk kell kibontanunk ezeket. Na most már rátérhetünk magára a szövegre. A beszéd elején, illetve még ez részben párbeszéd, rögtön a 14. fejezetben megfogalmazódik a lényeg, az, ami minden hívő keresztény ember célja és kérdése, a miénk is, és kell is, hogy az legyen, a kérdés, hogyan juthatunk el az Atyához, Isten országába, a mennyországba, az örök életbe, hogyan. Tamás ezt így fogalmazza meg a 14. fejezet 4. versétől a 11-esig. Itt Jézus előtte arról beszél, hogy ő az Atya házába tér vissza, és így szól. Hiszen ismeritek az utat, ahová én megyek. Tamás erre azt mondta neki, Uram, nem tudjuk, hová megy, hogyan ismerhetnénk az utat. Jézus azt felelte neki, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam. Ha engem megismertetek volna, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek, és látjátok őt. Erre Fülöp kérte, Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. Jézus így válaszolt neki, annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, az Atyát látja. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem? Az igéket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki bennem lakik, ő cselekszi a tetteit. Higgyetek nekem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem, ha másért nem, hát legalább a tettekért, higgyétek. A tanítványok kérdésére Jézus itt egy rövid és nagyon tömör választ ad, ez a Biblia egyik aranymondata, a 6. vers, 14. fejezet, 6. vers. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam. Út, igazság, élet. Mit is mond itt Jézus? Először is az Istenhez vezető egyetlen, kizárólagos út maga Jézus. És akik nem keresztények, de végül üdvözülnek, mert a Biblia tanúsítja, hogy igenis lesznek ilyenek, valamiképpen ők is Jézus által üdvözülnek. Ezt mondja, de hogy miként, abba most nincs idő belemenni. Jézus az út, őt kell követnie az embernek a maga saját élet útján, az ő példáját, tanítását, erkölcsi jellemét. Ő az út. És ő az igazság. E szó mindkét értelmében. Hiszen van a logikai igazság, amikor valami úgy igaz, hogy nem hamis. Mert földi élete során Jézus elmondott mindent, amit szükséges tudnunk az üdvösség eléréséhez. Mindent. Istenről, világról, emberről, saját személyünkről, jóról, rosszról, szóval minden fontosat. Az igazat. Ez az egyik, a logikai igazság, ami nem hamis. Az igazság másik értelme viszont etikai jellegű, maga az ember igaz volta. Hogy Isten szemében ő igaz. Ezért képes együtt élni vele az örök életben. Ez az igazság is Jézus, nem csak a logikai. Ami megigazulásunk, igaz voltunk, mert az az ember lesz igazzá, vagyis Isten számára elfogadhatóvá, aki képes, vagy legalábbis elkezdi követni Jézust, az utat. És Jézus az élet, mert ez az út, ez a megigazulás vezet el logikusan az örök életre, olyan életre, amely, ismétlem, egyrészt már itt a földön elkezdődik, amikor az ember követi az urat, másrészt olyan élet, amelyet a halál nem tud elvenni, megsemmisíteni. És hogyan is tudná, amikor ez isteni élet, Istentől van, maga Isten élete, és mint ilyen, hát természetesen romolhatatlan. Ezután a 14. fejezetben járunk, a 9. verstől Jézus arról kezd beszélni, hogy miért csak ő általa lehetséges az atyához jutni. Azért, mert Jézus és az atya egy. Ő az atyában van, az atya ő benne van. Vagyis ő pontosan azt képviseli, mondja, teszi, amit az atya. És ez aztán abszolút garancia, hogy tényleg ő hozzá vezet el mindenkit. Úgyhogy felszólít, sőt kérlel, hát hogyha ez így van, akkor higgyétek el ezt, higgyétek el. Mert mi ennek a hitnek az eredménye? Két dolog, amelyeket Jézus a 12-től a 14-es versekig fejt ki, következő. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt, nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az atyához megyek. És bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az atya megdicsőüljön a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem azt. Eddig az idézet. Az atyával egy Jézusban való hit első eredménye, hogy az ember ugyanolyan, sőt, azt mondja, nagyobb tetteket visz végbe, mint a mester. Na most ez itt kivételesen nem minőségi értelemben nagyobb tett, hanem pórjasan, mennyiségileg, számszerűen. Hiszen míg Jézus szinte csak a Szentföldön munkálkodhatott, a tanítványok mozgási köre sokkal tágabb, kiterjed az egész akkor ismert világra. Ők sokkal több embert tudtak megszólítani, mint ahogy látjuk az apostolok cselekedeteiben. Már az egyház működésének kezdetén az első pünkösztkor 3000 lélek tért meg, és később is tömegek csatlakoztak a hithez. Hát Jézus idején ez nem volt. Ezek azok a bizonyos nagyobb tettek. A hit másik következménye az, hogy a tanítványok egészen új módon imádkozhatnak Istenhez, Jézus nevében, azaz úgy, minthogyha Jézus maga kérné, amit a hívő ember kér. És ez azért egy hatalmas újdonság, mert garancia, hogy Isten, aki fiának soha nem mondott nemet, teljesíti valamiképpen, valamikor az ember kérését, mármint ha az olyan, hogy Jézus is kérhetné. Tényleg vadonatúj ez az ima helyzet, hogy mennyire azt Jézus később, majd a 16. fejezetben, a 23-24-es versben, amikor megint visszatér erre a témára, megerősíti. Azt mondja, bizony-bizony mondom nektek, amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig még semmit sem kértetek az én nevemben. Mondja, ezért nem volt garanciátok a teljesülésre. De most igen, kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. És most végül rátérek a búcsú beszéd vigasztaló jellegére ismét. Mi az konkrétan, ami ebben a helyzetben vigasztalhatja a látszólag Jézus nélkül árván maradt kis csoportot? Jézus két vigaszt kínál. Az egyik az, hogy ő ugyan elmegy, de vissza fog jönni, magához veszi övéit, hogy vele legyenek, és ez teljesen biztos. A másik vigasz, hogy elküldi addig is, és pedig kifejezetten önmaga helyett a Szent Lelket, a másik nagy vigasztalót. Na most már ma azt hiszem csak az elsőre marad időnk. Erről rögtön beszéde elején a 14. fejezet első 3 versében szól Jézus. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, illetve hisztek Istenben, hát bennem is higgyetek. Atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna. Mondtam volna enektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra. És ha már elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nos hát, miért megy el Jézus a földről? Azt mondja, éppen azért megy el, hogy visszajöjjön, azért, hogy helyet készítsen híveinek. Ezt teszi a mennyben, jelenleg is, e percben is ezt teszi. Hát mi ez? Miben áll? Jézus mennyei tevékenységét a jelen létrendben mi csak részben ismerhetjük. De azt viszont tudjuk, hogy két irányban munkálkodik. Az atya felé és mi felénk. Az atyánál folyamatosan közben jár értünk. Állandóan felmutatja véráldozatának kelyhét, és élet áldozatára hivatkozva, mint egy idézőjelben emlékeztetve, kérleli az atyát értünk. Azután a mi imáinkat szintén folyamatosan közvetíti az atya felé, és mi felénk pedig állandóan küldi a lelket, az erőt. Nos, hát nagyjából ezekkel készíti a helyet nekünk Jézus a mennyben. De, mondja, visszajön értünk. 14. fejezet, 18-as, 19-es vers. Nem hagylak árván titeket, eljövök hozzátok. Kis idő, és a világ többé már nem lát engem, de ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. Kis idő. Ez meg ugye, hát most mit jelent? Milyen kis idő? Mennyire kicsi? 3 dologra gondolhatunk, és valószínű, hogy ez a 3 egyszerre áll fenn. Először is kis idő múlva látni fogjuk az utolsó napon, amint feltűnik az ég felhői között. Ez is kis idő, ha az ember ugyanis öregen visszatekint az életére, hát bizony kis időnek fog az tűnni. Azután gondolhatunk Jézus feltámadása utáni megjelenéseire, amikor választottai láthatták, ez is kis idő. És végül az ember egész hívő életében láthatja az Urat, szellemi értelemben láthatja, amikor az ő tanítása szerint él, akkor érzékeli, ezt jelenti itt a látja, érzékeli, hogy Jézus jelen van az életében, vele van, azért, mert szereti őt, és hisz benne. Úgy legyen, ámen. Kedves hallgatóim, Dél Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dél Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról. Mária Rádió.